az igazság nevében. Jogszabályok, előírások, jogi esetek. Joga van megtudni az igazságot. Ügyvédek tanácsai 10 percben.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. Sok pénzzel tartozom a hitelező banknak, nem tudom visszafizetni, de a végrehajtás sem járt sikerrel. A vagyontárgyaim, az ingóságaim értéke is kevés a követelés kiegyenlítéséhez, és most következik a legrosszabb, a lakásom elárverezése. Az otthonom nem sokára mélyen áron alul másé lesz, én pedig valamennyi pénzzel a zsebemben hamarosan utcára kerülök. Van ebből kiút, megállítható és visszafordítható még ez a kilátástalan folyamat. Tanácsok következnek dr. Pencz János és dr. Béda László ügyvédtől.
Az igazság nevében. Ügyvédek tanácsai 10 percben.
Mikor tekinthető sikertelennek a végrehajtás, dr. Béda László?
A sikertelenség az ebben a kérdésfeltevésben egy relatív fogalom, mert attól függ, melyik oldalt nézzük. Más a sikertelenség adós oldaláról megközelítve, és más végrehajtást kérő oldaláról megközelítve. És az első dolog, ami eszembe jut a kérdésben feltett dolog, hogy mi az, amit még ilyenkor lehet tenni. Hát, hogyha már egy végrehajtási eljárásban ugye az ingatlan értékesítéséig eljutottunk, akkor valljuk be, hogy elég kevés mozgásterünk van. Én arra hívnám fel az adósok figyelmét, hogy a tapasztalataimból kiindulva nagyon nehezen hoznak meg ilyen nyomás alatt és több éve tartó végrehajtási eljárás alatt racionális döntéseket, pedig érdemes lenne ezen elgondolkozni. Megvan az a lehetősége egy terhelt ingatlan tulajdonosának, az adósnak, hogy amikor még belátható gazdasági terhet görget maga előtt, akkor meghozza azt a döntést, hogy ezt az ingatlant vagy értékesíti, vagy a végrehajtást kérővel megállapodik, de valamilyen módon a feléje rohanó görgeteget megpróbálja megállítani. Ezt nagyon sok adós bízva abban, hogy valamilyen szalmaszálba kapaszkodva meg tudja változtatni a dolgok állását, elodázza, és ezáltal azt éri el, hogy az évek alatt exponenciálisan növő teherrel kell szembenéznie, és a végén tényleg az lesz, ahogy szerkesztő úr is mondta, hogy nagyon kevés pénzzel, vagy akár egyáltalán semmilyen pénzzel nem fog tudni jól kijönni az eljárásból.
Bármekkora összegű tartozás esetén elrendelhető egy sokmilliós ingatlan árverése? Dr. Pencz János.
Ketté kell választani a kérdést, ugyanis bármekkora összegű tartozásért lefoglalható az ingatlan. Tehát a végrehajtási jog bejegyzése az akár egy 10.000 forintos tartozás miatt is megtörténhet a 100 millió forintos ingatlanra. Ugye ez nem jelenti azt, hogy árverezni is fogják az ingatlant, ez kvázi biztosítja a követelést, tehát ha például másból nem tudják behajtani, de egyszer az adós ezt az ingatlant eladná, akkor csak úgy tudja tehermentesen eladni, ha kifizeti ezt a végrehajtási összeget. Egyébként árverezni most már évek óta kizárólag akkor lehet ingatlant, ha legalább 500.000 forintot eléri a tartozások összege, de amennyiben ezt az összeget eléri, akkor 500.000 forintért is lehet a 100 millió forintos ingatlant árverezni, természetesen azzal, hogy amennyiben az ingatlan el kell árverésen, kifizetik a végrehajtás kérőt, a végrehajtási költségeket, a végrehajtó költségét, akkor a maradék összeget az adós megkapja. Tehát nem ritka az az eset, amikor egyébként 80-100 millió forintot is visszakap az adós. Én magam is jártam el olyan eljárásban, ahol egyébként az adós több mint 100 millió forintot kapott vissza az árverés után, mert egyébként nem akartak kifizetni a tartozását, meg lett volna rá a pénze, több ingatlana volt, és végül a legdrágább budai vagyontárgyát, egy közel 200 millió forintos villát árvereztek el, és tényleg több mint 100 millió forintot kapott a végén vissza.
De valóban mélyen áron alul szokták értékesíteni az ingatlanokat, hogy hamar kiegyenlítsék a tartozást?
Nem, és erre azt tudom mondani, hogyha végrehajtás kérői oldalról nézzük, hogy sajnos nem. Ugyanis, aki árverésen ingatlant vesz, azért az valahol egy problémát vásárol magának. A jelenlegi szabályok szerint 100% a becsérték 100%-án, 90%-án, 70%-án és 50%-án is elképzelhető az ingatlan árverése. Ehhez azt kell érteni, hogy az ingatlannak először megállapítanak egy becsértékét, ezt a végrehajtó állapítja meg, de a helyi önkormányzat adó és értékbizonyítványa alapján, tehát nem hasraütésszerűen. Ezen a becsértéken lesz az ingatlan kitűzve árverésre, és meghatároznak egy minimál árat. A jelenlegi szabályok szerint 2017 óta, amennyiben fogyasztói követelés terheli az ingatlant. Tehát fogyasztó tartozik akár közműszolgáltatónak, akár hitelintézetnek, faktorcégnek, akkor a becsérték összegét nem lehet csökkenteni, tehát a becsértéken lehet csak az ingatlant elárverezni. Ugye ez egyben azt is jelenti, hogy gyakorlatilag a becsérték a piaci árat közelíti, akkor az árverési vevők piaci áron tudnak árverésen ingatlant venni úgy, hogy igazából nem látják, hogy mit vesznek, mert nem jutnak be előtte az ingatlanba, és nem tudják, hogy mikor tudják az ingatlant birtokba venni. Ha pedig egyébként az ingatlan árat lehet csökkenteni, mert nem fogyasztói követelésről van szó, nem lakó ingatlanról van szó, most nem mennék bele a részletes szabályok ismertetésébe, akkor is az a tapasztalat jelenleg, hogy a nagyobb településeken, megyeszékhelyeken, fővárosban biztosan több licitáló lesz az ingatlanra, tehát nem ritka az, hogy akár a becsérték fölött kell el az ingatlan. Pont a múlt héten láttam egy olyan árverést, ahol egy Szent Gellért téri ingatlannál a becsérték másfél százalékáig, vagy másfél szereséig, bocsánat, követtem az árverést és figyeltem, ott abba hagytam, de gyakorlatilag a becsérték 150%-án tartott a licit. Tehát valójában már nem igaz az, ami korábban volt, hogy áron alul mennek az ingatlanok. Itt még egy nagyon fontos dolog talán, hogy most már több mint 10 éve ugye kizárólag elektronikus ingatlan árverés van, tehát gyakorlatilag nincs lehetőség visszaélésre, nincs lehetőség arra, hogy elijesszék az átlagembert, mint árverési vevőt, bárki a kanapéról az otthon biztonságában tud licitálni az árveréseken.
Ez így van, annyit tennék még hozzá lábjegyzetként, hogy valójában itt az ár kérdése az már az adóstól és a végrehajtást kérőtől is független piaci viszonyokat meghatározó dolog lesz. Egész egyszerűen nagyon sokan nézik az árverési oldalt, és az érdeklődők, a licitálók szépen a licit emelésével felhozzák piaci szintre, vagy akár a fölé is az árakat. És ez már nem adós döntése, nem végrehajtást kérő döntése, piaci döntés lesz az, hogy az árverésen résztvevő felek, és ebből elég sok van, mennyit hajlandóak egy ingatlanra szánni. Alapvetően ugye tényleg egy problémát vesz meg a leendő árverési vevő, és ez a probléma árazva van.
Mik a kockázatok?
Számos. Mielőtt rátérnénk a kockázatokra, csak annyi, hogy maga a jogalkotó is tudja azt, hogy problémát vásárol az árverési vevő, sok esetben problémát vásárol, és a problémának az ára, macska körömbetéve az, hogy relatíve olcsóbban, esetleg piaci ár alatt tud valaki ingatlanhoz jutni, de számos problémát vesz a nyakába. Az elsődleges, legnagyobb probléma az, hogy megvásárol egy ingatlant, boldog, kifizeti az árverési vételárat, van egy ingatlana, csak éppen nem tudja birtokba venni. Semmit nem ér az az ingatlan, amit egy fejlesztési vagy beruházási céllal árverési vevőként megvásároló fél azért nem tud hasznosítani, mert nem tudja átlépni a küszöböt. És a birtokba vétel és az árverési vétel között sok esetben évek telhetnek el.
Jellemző egyébként, hogy visszavásárolja az adós az elárverezett házát?
Maga az adós nem indulhat az árverésen, nyilván helyette vagy nevében más anonim módon megvásárolhatja az ingatlant. Általában nem jellemző, hogyha van annyi pénze, hogy ezt megtegye, akkor alapvetően a végrehajtási eljárásban is alakíthatta volna úgy az eljárás, hogy ne kerüljön odáig az eljárás, hogy elveszítse az ingatlanát. Az adós ki van zárva a licitálásból, de már ki más egyébként megvásárolhatja.
Ennek kapcsán egy érdekes trükközés, amit biztos a kolléga is ismer. Előfordulnak olyan esetek, amikor az adós rokonsága, barátai licitálnak az árverésen. Addig ütik gyakorlatilag a licitet, amíg ők lesznek a nyertesek, majd végül nem fizetik ki az ingatlant, mondván, hogy ezzel akkor elkerülték a kilakoltatást. Ezzel igazából kettő problémát vesznek a nyakukba. Az egyik, hogy az árverési előleget elveszítik, ez 10%. A másik, hogyha később az ingatlan olcsóbban kell el árverésen, akkor a vételárat korábban ki nem fizető árverési vevő köteles megfizetni a különbözetet. Tehát, hogyha akár 30-40 millió forinttal a piaci ár fölé ütik az ingatlant, vagy tesznek egy olyan ajánlatot, akkor nyakukba húznak akár 30-40 millió forintos többlet tartozást is egy ilyen trükközéssel.
Az árverés után mennyi időn belül kell elhagyni az ingatlant?
Az elverés követően 30 napon belül kell birtokba adni az ingatlant, kivéve, hogyha valamilyen jogorvoslattal él az adós, tehát tipikusan végrehajtási kifogással, akkor a kifogás elutasítását, jogerős elutasítását követő 15 napon belül kell átadni az ingatlant.
Köszönöm az elhangzottakat. Önök dr. Penc János és dr. Béda László ügyvédet hallották. Műsorunk véget ért. Köszönjük a hallgatók figyelmét. Hamarosan újabb témákkal, újabb ügyvédi tanácsokkal várjuk Önöket. Viszont hallásra!
Az igazság nevében. Jogszabályok, előírások, jogi esetek. Joga van megtudni az igazságot. Ügyvédek tanácsai 10 percben.